Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. Voltaire Benjamin filozófiája. Somlyó Bálint előadása.
Nem maradt más hátra, mint hogy egy karakteres szövegről én még a 20. század gondolkodásában beszéljek, és talán nem véletlenül, de erre az utolsó alkalomra egy olyan szerzőt választottam, akit én valószínűleg az egész esztétika történetből a legjobban szeretek. Kétségtelenül nem ezt a szövegét szeretem a legjobban, de ez a szöveg az, ami a tágabb olvasói körökben a legtöbbet idézett és a legnagyobb hatást gyakorló szövege volt. A szerző, akiről szó van, az Walter Benjamin. A Walter Benjamin nevű német gondolkodó, aki a század első felében él, ugye egész pontosan 1892-től egészen 1940-ig, amikor a francia-spanyol határon menekülés közben öngyilkos lesz. De a Benjamin igazi elementáris hatása, noha számos szövege életében is nagyon fontos olvasmányként szolgált, az 50-es évek vége, inkább a 60-as évektől kezdve válik központi jelentőségűvé, és nagyon érdekes módon, de ez messze vezetne, hogy erről beszéljünk, egy egészen megváltozott módon a 80-as évek vége, 90-es évektől kezdve megint. Ez két nagyon különböző olvasata a Benjaminnak, és két nagyon különböző iránya annak, amit művelt. Az a szöveg, amiről konkrétan beszélni szeretnék, az egy 1936-ból származó szöveg, és a műalkotás technikai sokszorosíthatóságának problémájáról szól. Bizonyos értelemben ez egy látnoki erejű szöveg, és ha valamikor, akkor most pokoli módon aktuálissá lett az elmúlt 15 évben. De hangsúlyozni szeretném, ezt 36-ban írja a Benjamin. Azt is hozzá szeretném tenni, ha valaki esetleg elolvasná, hogy majd tessék arra figyelni, hogy miközben ez látszólag egy a művészet medialitásával, az eredetiség miben létével, egyáltalán a művészet 20. századra sok tekintetben radikálisan megváltozott helyzetével kapcsolatos tanulmány, ugyanakkor van neki egy egészen nyílt, majdhogy nem durva politikai aktualitása. És ezt a politikai aktualitást nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor olvassuk. Újra mondom, 1936-os a szöveg, és olyas valaki írja, aki 36-ban már nem Németországban él, noha Berlin a szülőföldje, és kevés dolgot szeret annyira, vagy szeretett annyira ezen a világon, mint Berlin, csak nem hagyták neki. Mint a Hátai Jenőnek, akitől egyszer megkérdezték, hogy hol szeretne élni. Én azt mondta, hogy Pesten, ha hagynák. Hát a Benjamint nem hagyták, így aztán Benjamin ekkor már Párizsban él. Különlegesen izgalmas, hogy hogyan fonódik ez a két réteg, a modern művészet medialitásának problémája és a fasizmus problémája össze ebben a szövegben. Az alaphelyzet, amiről szó van, az látszólag nagyon egyszerű. A Benjamin azzal a helyzettel néz szembe, hogy a technikai sokszorosítás eszköztárának robbanásszerű kibővülésével, lényegében a 19.-20. század fordulóján, majd ennek elharapódzó gyakorlatával átértékelődik és átértelmeződik az eredetiség problémája, és átértelmeződik egyáltalában a művészetnek az életünkben betöltött pozíciója. Csak hogy borzongjunk kicsit, idéznék valamit, amit ő maga is idéz. És amit idéz, azt Paul Valéry-től idézi, aki ugye a 20. század első felének, ha tetszik, legezoterikusabb francia költője. Ő ugye a Mallarmé legbensőbb, utolsó tanítványa, követője, maga az akadémikus, ezoterikus francia költő. Azt írja a Valéry, hogy a szépművészetek megalapozása és különböző típusainak beiktatása a miénktől alapvető módon különböző korokra megy vissza, s olyan emberekre, akiknek a dolgok és viszonyok feletti hatalma a miénkhez képest jelentéktelen volt. Az a meglepő növekedés, amely eszközeink alkalmazkodási készsége és pontossága terén tapasztalható, számunkra a közeljövőben a szépség antikiparának mélyreható megváltozását helyezi kilátásba. Minden művészetben van egy fizikai rész, amelyet többé nem szemlélhetünk és tárgyalhatunk úgy, mint eddig. Ez a rész nem vonhatja ki magát többé a modern tudomány és a modern gyakorlat behatásai alól. Sem az anyag, sem a tér, sem az idő 20 év óta már nem ugyanaz, ami korábban volt. El kell készülnünk rá, hogy az ilyen nagymérvű újítások megváltoztatják a művészetek egész technikáját, ezáltal befolyásolják magát az invenciót, és végül is talán oda vezethetnek, hogy a legvarázslatosabb módon megváltoztatják magának a művészetnek a fogalmát. Hogy tovább menjek, egy ponton feltéve, hogy megtalálom, még olyan utalásokat is tesz, amelyek majdhogy nem a mi aktuális helyzetünknek, mint egy a megjósolását jelentik a tekintetben, hogy körülbelül hogy fog gomnyomásra a művészet a lakásunkban landolni szabad választás alapján. A Benjamin Hosszan elmondja, hogy persze, a műalkotásnak történetileg is mindenféle sokszorosítási lehetőségei voltak, volt másolás, voltak ugye per definíció nem sokszorosított művek, részkarsz, metszet, fametszet, grafika, etc. A helyzet akkor változik meg radikálisan, amikor ez egy technikai folyamat része lesz, egyrészt pontosságában gyakorlatilag totális, másrészt lényegében korlátlan számú és filléres. Ne tessék elfelejteni, hogy a részkarc vagy a részmetszet az elvileg korlátozott számú nyomattal működik. Olyannyira így van ez, hogy a szerző adott esetben éppen az eredetiség, idézőjelben vett eredetiség fenntartásának vagy biztosításának érdekében maga tönkre teszi esetleg a saját nyomólemezét, miután az általa megszabott számú nyomatot ő maga vagy a műhelye elkészítette. Tehát vannak olyan Dürertől származó lemezeink akár, vagy metszeteink, amik itt tűvel át vannak keresztbe húzva, hogy arról soha többet ne lehessen lenyomatot készíteni. Annyi van, amennyi van. Az ugye a metszet természetétől függ, meg az anyagától, hogy egyébként is mennyit bír el, nyilván a rész kevesebbet, mint az acélmetszet. Mert hogy az egy puhább anyag, tehát hamarabb kopik el. De itt nem erről van szó. Ezeknek a műveknek az volt a természetes állapotuk, hogy sokszorosítottan léteznek, a nyomólemez maga, az a mű létrejöttének egy szükséges fázisa, de nem maga a mű, senki nem nézegeti a nyomólemezt, leszámítva azt, aki éppen nyomdai munkát végez vele, de azt nem tartjuk otthon és tesszük fel a falra, a metszetet tesszük fel a falra. Valami radikálisan megváltozik, és onnan kezdve, hogy ez bekövetkezett, onnan kezdve radikálisan elkezdenek megváltozni azok a viszonyulások és azok a befogadási pozíciók, amelyek a műhöz kötődnek. Ezt nem csak a Benjamin tudja, ezt nagyon sokan tudják a korszakban, nyilvánvalóan benne van a levegőben. Mondok egy példát, amikor a Vas István írja meg az emlékirataiban, hogy fiatal költőként fölkereste a Kosztolányit. 30-as évek eleje, egy időben gyakorlatilag a Benjamin szövegével. És beszélgettek, és a Kosztolányi kérdezte, hogy és egyébként mivel foglalkozik, mire hát a Vas mondta, hogy hát ők is hivatalnok, egy hangszórógyár. Hangszórógyártó cégnek a irodáiban valahol kint Újpesten. Mire a Kosztolányi belelkesedett, hogy az nagyszerű dolog, a hangszóró az csodálatos dolog, mert a rádió az csodálatos dolog, majd egyből arról kezdett értekezni, hogy megteheti például, hogy ő valamilyen oratórium vagy passió közvetítést hallgat a rádión, miközben üldögél a WC-n, szerelmeskedik a feleségével, vagy a legkülönfélébb profán dolgokat művelheti. Vagyis szabadon dönti el, hogy milyen szituációba engedi bele az eredetileg nagyon meghatározott és nagyon konkrét szituációhoz kötött élményt. Nem tudom, beletetszettek-e gondolni. A 20. század elejéig zenét azt az emberek vagy úgy hallgattak, hogy ők maguk zenéltek, vagy úgy hallgattak, hogy meghatározott körülmények közé elmentek. A 19. században már koncertre, meg operába, meg templomba, de az az állapot, ami mindannyiunk legtermészetesebb állapota, hogy otthon ülünk és csak úgy szól a zene, az egy nem létező állapot volt a 19. század végéig, legfeljebb úgy létezett, mint az Eszterházi hercegnek, hogyha meg tudta venni a Haydnt a zenekarával együtt, vagy csinált neki egy zenekart, és akkor persze az szólhatott a vacsorához, de könyörgöm, ez az arisztokrácia egy egészen felső rétegének lehetősége volt. Tessék belegondolni, hogy ma hány órányi zene vesz bennünket naponta körül? Hát ha beszállok a metróba, akkor az emberek felének a fülében van egy fülhallgató, és ott is zenét hallgat. Meg háttérzenét hallgat. Volt egy remek avantgárd mű valamikor 30 évvel ezelőtt, ami egy Wurlitzerből állt egy kiállításon. Mindenki tudja, mi a Wurlitzer, ugye? A következőt tudta a Wurlitzer. Pénzt kellett beledobálni, mint egy Wurlitzerbe, a véget, hogy hagyja abba a Honti Hanna a Hajmási Péter éneklését. Ez egy fordított Wurlitzer volt. Ebben a pillanatban rettenetes mértékű, hogy mondjam, zenei és egyébként képi idézőjelben szennyezettségben töltjük az életünket, olyan értelemben, hogy valami irtózatos mennyiségű zenével és képpel élünk együtt, de ez mind azóta van így, amióta ezek technikailag sokszorosítatnak. Egyre kifinomultabb módon. A probléma az, hogy a Benjamin úgy gondolja, és persze a hagyomány is úgy gondolja, hogy a művek azok meghatározott kontextusba születtek, és a befogadásuknak is volt egy meghatározott kontextusa, amely mindaddig, ameddig létezik a műnek individualitása, fizikai értelemben vett individualitása, eredetisége, a Benjamin majd az aura fogalmát fogja ezzel kapcsolatban meghatározni, addig ez többé vagy kevésbé, de determinálni tudja azokat a körülményeket, amik között a művel találkozunk. Ugye? Hát amíg egy oltárkép, egy oltár része, és az az oltár az egy templomban van, addig azt ott és csak ott, és abban a térben, és abban az ilyen vagy olyan módon, de minden esetre determinált, vagy befolyás alatt tartott lelki állapotban lehet nézni, az egy teljesen más dolog, hogyha erről az oltárgépről csinálnak egy színes reprodukciót, és azt a színes reprodukciót én az íróasztalon fölé akasztom. Az egy nagyon másmilyen helyzet. Ugyanez vonatkozik a művek egy jelentős részére, mármint a fölhangzóikra. Tessék belegondolni, hogy egy passiót azt nagy eséllyel húsvét táján lehetett a templomban meghallgatni. Én meg rendszeresen szoktam a Máté passiót otthon hallgatni, az nekem nagyon jót tesz, de bizonyos értelemben egy profán kihasználása a Máté passiónak, hogyha nekem rossz kedvem van, akkor meghallgatom belőle, hogy Arimátiai József mit énekel arról, hogy ő most a saját kezével fogja eltemetni a Jézust. Ez a legszebb áriák egyike, amit a Bach életében írt, na de ez egyfajta élősködés rajta, hogy én arra használom, hogyha nagyon elegem van a világból, akkor belemenekülök. Az, amit a Benjamin aura fogalomként definiál, azt ő úgy mondja, nagyon furcsa és látszólag rettetesen indirekt a definíciója, és egyébként, hogy az aura fogalma mit jelent, ezen azóta vitatkoznak. Arról beszél, hogy az aura természeti analógiája egy távolság egyszeri megjelenése a világban. Tehát magyarán, hogy van egy bizonyos distanciám a dologgal, és az rögzül. Arra gondol, hogy a tárgyak, az eredetiek, pontosabban az eredetiségnek az a fogalma, ami sok száz éven keresztül meghatározó volt az európai kultúrában, az ahhoz kötődik, hogy a tárgy egy bizonyos távolságot rögzít térben és időben, illetve hogy a maga materialitása az ilyen távolságokat hoz számomra. Mondok egy jellegzetes példát. A római Szentpéter székesegyházban van egy szobor, egy ülő férfi alak, amit a hagyomány az Szentpéterrel azonosít, és tartozik hozzá egy hagyomány, hogy ennek a férfi alaknak az egyik lábát, azt meg kell érinteni. A szobor teljesen nyilvánvalóan nem Szentpétert ábrázolja, de ez tök mindegy. Nyilvánvalóan egy császárkori római férfi alak, aki egy széken ül, togában, mezitlábszandában. De az teljesen mindegy is, hogy személy szerint kit ábrázol, a hagyomány úgy döntött, hogy ez Szentpéter. És a szobor nagyon régóta ennek a kultusznak a tárgya, sokkal régebben, mint hogy a Szentpéter székesegyháza jelenlegi formájában és a jelenlegi helyén fölépült volna. Jól emlékszem, a Lateránból hozták át a szobrot, már ott is ugyanilyen kultusztárgya volt. A döbbenet a következő. Ez a kemény kőből faragott szobor már csak egyik lábán visel ujjakat. A másik lába az egy tökéletesen sima, olyan, mintha egy ilyen puha bőrcsizmába lenne bújtatva. Néhány száz év alatt az emberi kezek és az emberi ajkak tükörsímára koptatták ezt a követ. Tessék belegondolni, mennyi emberi húsnak kell gyöngéden megérintenie egy követ ahhoz, hogy ilyenné alakuljon. Na most, ha közel megy hozzá, akkor nem lehet nem arra gondolni, hogy egy olyan kőhöz ér hozzá, amihez ezer éven keresztül emberek százezrei értek hozzá, és valamiképpen részese ennek a folyamatnak. Hangsúlyozni szeretném ennek a dolognak, az én szememben nincs, legalábbis nincs szükségszerű vallási kontextusa. Egyszerűen a történeti kontinuitásnak van valami őrületes ereje benne, mert hogy azt érzem, hogy ez ugyanaz a kő. Tehát, hogy rajta keresztül én végtelen embertömeggel kerülök fizikai kapcsolatba. Na, valami ilyesmi az aura fogalom, amit az rögzít, hogy ez ugyanaz a kő. Hogy van valami materialitása ennek az időben eltávolított jelenségtömegnek. Kétségtelenül a Benjamin azzal néz szembe, hogy, és egy ponton negatíve definiál, és közli, hogy az aura az, kérem szépen, az a valami, ami a technikai sokszorosításban elvész. Ugyanis, hogy én csinálhatok erről a szoborról tökéletes fényképfelvételt, és kitehetem a szobámba, és gyönyörködhetem benne. Tisztán elvileg tapogathatom annak a fényképnek azt a részét, ahol az a láb van. És látni is fogom, hogy ott nincsenek ujjak. Csak az nem lesz meg, hogy én azt érezzem, ha hozzányúlok ehhez a darab papírhoz, hogy én ugyanahhoz a valamihez érek hozzá, amihez itt 1000 éven keresztül hozzáértek. Ez nyilván egy nagyon eklatáns példa, de valamit mond talán arról a problémáról, amit a Benjamin érint. Nem mondom azt, hogy ez egy vadonatúj jelenség. Bizonyos értelemben a folyamat az európai művészet szekularizációjával elkezdődött, és ez a szekularizáció ez elég rég elkezdődött, mondjuk a reneszánszban. Adott esetben botrányos körülmények között mindig azzal a példával szoktam előállni, hogy a Uffiziban van egy gyönyörűséges Madonna kép, amit a Fra Filippo Lippi festett. Egy gyönyörű nő egy babával. Egészen sugárzóan gyönyörű Madonna kép. Egy probléma van vele, és ez akkoriban retteltes botrányt kavart. Ez nem egy ideális Madonna. Ezt mindenki, akkor, amikor a képet a Fra Filippo festette, a környezetében gond nélkül be tudta azonosítani. A helyzet az, hogy a Fra Filippo Lippi, akinek ugye azért kezdődik úgy a neve, hogy Fra, mert hogy ő egy fráter, eredetileg ugyanis szerzetes volt. A Filippo testvér az beleszeretett egy apácába. Olyan mértékben beleszeretett ebbe az apácába, hogy később gyerekük született. Addigra mind a ketten valahogy rettenetes megkurcoltatások után, de ott hagyhatták a rendet. Aki azon a képen látható, végtelen szerelemmel megfestve, az a Fra Filippo Lippi szerelme, felesége és gyermekének anyja, aki egyébként nagyon jó festő lett, itt még ilyen helyes hurkás baba, de egyébként ő lett a Filippino Lippi nevű, szintén igen jó nevű festő. Na most ebből rettenetes botrány lett, mert az önmagában a reneszánszban még csak belefért volna, különösen a reneszánsz vérbőbb oldalába, hogy egy szerzetes és egy apáca tiltott viszonyra lépjenek. Na de hogy ezt a mélységesen bűnbe keveredett apácát a női tisztaság mintaképeként, mint Szűz Máriát fesse meg valaki, azért az ugye egy kissé botránkoztató, és ráadásul, hogy ilyen módon tulajdonképpen ürügynek használjon föl egy a tradíción belül természetes vallási témát arra, hogy tulajdonképpen portrét fessen a feleségéről. Hát lássuk be, ez a dolog, ez itt már egy világi portré, amelyik kereteként, megfogalmazási formájaként egy bizonyos tradicionális vallásos képtípus, most profanizálom a történetet, nyilván nem így történt egyszerűen, hanem hogy a Filippo Lippi a feleségében látta megtestesülni azt a női szentséget, ami számára a Szűz Máriában is adott. Tehát nem azt akarom mondani, hogy ő ezt direkt módon profanizálta volna, és portrét akart festeni a feleségéről, nem, hanem hogy ez a két dolog összefolyt. Tehát itt elkezdődik valami, aztán nyilvánvalóan a dologban párhuzamosan elkezdenek effektíve profán témájú képeket festeni, meg a portré természetesen válik már a reneszánszban, az volt már a 15. században is, és ezzel párhuzamosan először csak abban az értelemben jön ki a templomból, hogy nem vallásos témákat fest meg, Aztán a múzeumok gyakorlatával ugye durvább dolgok történnek, mert elkezdenek a templomba festett tárgyak is kimozdulni onnan. Tehát amik eredetileg oltárképek voltak, egyházi céljuk volt, szakrálisak voltak, azok elkezdenek puszta látvánnyá alakulni egy múzeumban. A Benjamin úgy definiálja ezt a folyamatot, hogy a műveknek az ő értelmezésében egykor kultikus értéke volt, és most a kultikust úgy tessék érteni, hogy egy bizonyos kultuszba tartoztak bele, és ennek a kultusznak a keretei adták egyben a művek értelmezésének a kereteit. Tehát a kultuszon belül lehetett értelmezni, hogy a mű az micsoda. És ez a kultikus érték fokozatosan, a Benjamin szavai szerint, kiállítási értékké transformálódott, tehát kimozdult ebből a kultuszbeli pozícióból, bizonyos értelemben végletesen elmagányosodott ezzel, amely elmagányosodást úgy is lehet hívni, hogy a művészetnek az ő autonómiája, de hát aki autonóm, az magányos. Ugye az autonóm szó, az szó szerint azt jelenti, hogy valami öntörvényű, ugye? Autonomos. A nomos az törvény. Az az autonóm, aki öntörvényű, akit a saját törvényei határoznak meg, hát az bizony nem kevés magánnyal jár valóban autonómnak lenni, mert hogy nem lehet a többiekre, meg a közösségre támaszkodni. Onnan kezdve az ő belső vezére az belülről vezérel. Az egy nehezebb ügy, mint hogyha lehet utána szaladni annak, aki elől kiabál. Ezt tekinti természetesen egy, mondjuk a Hegeltől Marxon át Lukácsig terjedő gondolatsor, mint a művészet szabadságharcát. Ezt föl lehet így fogni, hogy ugyanis a folyamat lényege az volt, hogy megszabaduljon az őt beszorító értelmezési és funkcionális kontextusba, magyarán, hogy vallási célokat szolgáljon, mondjuk. Nem, önnön céljait szolgálja, csak hát innen kezdve az egy problematikus dolog lesz, mert neki magának kell legitimálni azokat a célokat, amelyeknek aztán a szolgálatába áll. A Kant filozófiája az, ami ennek a helyzetnek a első egészen radikális megfogalmazás, amikor arról beszél, hogy az ízlésítélet, mint olyan, az nem egy fogalom alá rendelhető ítélet. Nincs egy magasabb instancia, amihez képest az, hogy valami szépe, azt meg lehet mondani. Nem lehet dedukálni valamiből valaminek a szépségét. Ízlésítéletként működik, és ez nem fogalmi természetű. Na most, amikor a Benjamin ezt a folyamatot írja le, ezt nyilván le lehet írni, hogy mondjam, egy olyan politikatörténeti folyamatként, amelyik a szakrális világból egy monetáris világ felé mozog, magyarán, hogy a kultikus értékből úgy lesz kiállítási érték, ahogyan a mű elkezd egyfajta gazdasági értékként is működni. Hozzá tartozik. Manapság nyilvánvalóan építenek olyan hierarchiát a művészeten belül, hogy kit lehet a legtöbbért eladni, és akkor vannak példák arra, hogy hát eddig a Van Gogh az a festő, akinek a legtöbbért kelt el aukción képe. Nyilván ezek olyan szempontból eleve túl a dolog nyilvánvaló abszurditásán, hogy ugyanis esztétikai értéket direktben forgalmi értékként tételezzünk. Azért is problémás, mert ebből a fajta műkereskedelemből nyilván azért bizonyos festők kizáratnak. Szóval Leonardot nem fognak a Sotheby-nél árverezni, hogy ki mennyiért venne, mert ott van az a néhány darab, ami múzeumban van, és nem valószínű, hogy ottan valaki árverésre bocsájtaná. Tehát lehet, hogy lehetne a Van Goghnál magasabb árat is elérni, csak ezek a művek ezek nem kerülnek piacra.
Elhangzott Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. Somlyó Bálint, Walter Benjamin filozófiája. Az ELTE BTK-n 2009. december 10-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.